Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. A mai műsorban először pénzügyekről, méghozzá a továbbtanulással kapcsolatos családi költségekről, majd pedig napjaink kulcsos gyerekeiről hallhatnak.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A sikeres érettségi nagy megkönnyebbülés a diákoknak és családjaiknak egyaránt. Igen ám, de a középiskola elvégzése után újabb kihívások következnek, hogyan tovább. Ráadásul mindennek anyagi vonatkozásai is vannak. Nem árt például tudni, hogy azok a fiatalok, akik leérettségiztek, de nem kerültek be a felsőoktatásba, csak augusztusig jogosultak egészségbiztosításra. Tudtuk meg az RSM adóigazgatójától. Fajcsák Gábort ezen kívül arról is kérdeztük, hogy milyen szabályok alapján vehetik igénybe a szülők a családi adókedvezményt a felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekeik után. Sipos Ildikó interjúja.
Alapvetően a diákoknak még nem biztosítotti jogviszonya van adózási szempontból, hanem egészségbiztosításra jogosult személynek minősülnek, és az egészségbiztosításra egészen addig jogosultak a hallgatói jogviszonyuk miatt, amíg ez meg nem szűnik. A tanulói jogviszony megszűnésének a napja a jogszabályok szerint, főszabály szerint a tanév utolsó napja, ami a vonatkozó EMI rendelet alapján idén, ez 2019. június 28-a, és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságok egészen ezt követően még 45 napig fennáll, tehát ők augusztusig jogosultak egészségügyi ellátásra, utána pedig amennyiben beiratkoznak szeptembertől iskolába, akkor ez ugye folytatólagosan fennáll. Ha nem veszik fel őket felsőoktatási intézménybe, akkor viszont szeptembertől kötelezettek lesznek saját maguk után a havi 7500 forintos díjat fizetni azért, hogy továbbra is az egészségügyi szolgáltatásokat megkaphassák.
Abban az esetben, hogyha a diáknak nem sikerül a felvételie, és ugye már önmagának kell befizetnie az egészségbiztosítását is, akkor a szülője családi adókedvezményre sem lesz jogosult?
A családi adókedvezmény rendszere az alapvetően a családi pótlékra való jogosultsághoz kötődik. Ennek a szabályai jelenleg úgy néznek ki, hogy a családi pótlékot addig kaphatja egy szülő a gyermeke után, amíg az a középiskolai tanulmányait végzi. Ezt követően, miután leérettségizett, akkor a családi pótlék összegét már erre a gyermekre tekintettel nem folyósítják tovább. Ugyanakkor, ha sikeresen felvételizik felsőoktatási intézménybe, akkor a családi pótlékra való jogosultság szempontjából figyelembe veszik eltartott gyermekként. Ennek azért van jelentősége, mert a gyermekek számának növekedésével ugye magasabb összegű családi pótlékra jogosult a szülő, és habár mondjuk a főiskolás gyermekre tekintettel nem kap családi pótlékot, ha van egy második vagy netán harmadik gyermek is a családban, és ők után még jár a családi pótlék, akkor magasabb összegű pótlékot kaphatnak. Ugyanez a szabály vonatkozik a családi kedvezményre a személyi jövedelemadó szempontjából is. Abban az esetben vehető figyelembe a családi kedvezmény, ha a gyerek még ugye középiskolába jár, de itt is ugye magasabb összegű családi kedvezményt lehet figyelembe venni, ha több gyermeke van valakinek, és itt ugyanúgy a magasabb összegű kedvezmény jár azon gyermekek után, akik még középiskolában vagy netán annál fiatalabbak, és van egy főiskolás testvérük.
Van itt életkori határ, vagy pedig ez egészen addig igénybe vehető a családi adókedvezmény érvényesítésénél a kisebb gyerekek esetében a nagyobb beszámítása, ameddig el nem végzi a tanulmányait?
Igen, alapvetően a tanulói jogviszony meglétéhez kötött, tehát amíg felsőoktatási intézménybe jár az idősebb gyerek, addig ő figyelembe vehető. Itt a korlát az, hogy első diplomáját szerezze, tehát ha valaki már egy második alapképzésbe megy el, akkor a második alapképzésben már nem jár utána.
Hogyha valamelyik fiatal érettségi után munkát szeretne vállalni, akkor ennek milyen feltételei vannak, mivel kell rendelkezni akkor, hogyha legálisan, tehát kimutatható jövedelemmel, biztonságosan foglalkoztatva szeretne munkát végezni?
Alapvetően, hogyha valaki elvégzi a középiskolát, és nem megy tovább tanulni, akkor az ő foglalkoztatására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bárki más számára, akik már dolgoznak, tehát ugyanúgy vagy munkaviszonyként, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztathatók. Ugyanakkor van egy olyan speciális lehetősége ezeknek az éppen végzős diákoknak, hogy addig, amíg a diák igazolványuk nem jár le, ez ugye októberben történik, addig még iskolaszövetkezeten keresztül munkát vállalhatnak, és az iskolaszövetkezeten keresztül vállalt munkát csak személyi jövedelem adóval adóztatják, tehát még járulékot nem kell utána fizetni. Így még egy pár hónapig egy átmeneti időszakban egy kedvező munkavállalással tudnak dolgozni, de egyébként ezt követően már ők is csak a normál foglalkoztatási rendszerben tudnak munkát vállalni.
Azok viszont, akik diákként végeznek, tehát tanulnak, akár középiskolában, akár egyetemen tanulnak, és diákként végeznek munkát, ők diákmunkások, erre a helyzetre milyen szabályok vonatkoznak?
A felsőoktatási intézményben tanulóknál több lehetőség is van, hiszen ott el kell választani azt egymástól, hogy valaki egy diákmunkára szegődik el, ami nem a tanulmányaihoz kapcsolódik, akkor ott ugyanúgy lehet az előzőekben említettek szerint ugye foglalkoztatni őket. Ugyanakkor vannak a speciális helyzetek, amikor például a szakirányú tanulmányainak megfelelően választ szakmai gyakorlatot valaki, és erre tekintettel fizetést is kap, akkor ugye egy tanulói szerződéssel foglalkoztatható a diák. Ennek a rendszere szabályai speciálisak, alapvetően az iskolának és a diákot foglalkoztató cégnek is szerződést kell kötnie, illetve a diákkal is kell egy tanulói szerződést kötni.
Az így szerzett jövedelmet egyébként mindig be kell vallani, tehát a következő évben, amikor az SZJL bevallási időszak van, akkor ezek a diákmunkavállalók, illetve a tanulói szerződéssel foglalkoztatottak is SZJL bevallást kötelesek kitölteni?
Alapvetően adóköteles jövedelmet szereznek, ezért a válasz igen, ugyanakkor a jelenlegi magyar rendszerben már, mivel az őket foglalkoztatók az általuk megkeresett jövedelmet és az adózást lejelentik az állam felé, az adóhatóság felé, illetve az adót levonják a jövedelemből. Adófizetési kötelezettség teljesítését is ugye elintézik, illetve az adóhatóság pedig elkészíti automatikusan az adóbevallásukat, amit ugye, ha nem adnak be egy másik adóbevallást, akkor a személyi jövedelem adóbevallási határidejének napjával automatikusan beadottnak tekintendő. Így igazából, ha nem tesznek semmit, akkor is teljesítik a bevallási kötelezettségüket.
Fajcsák Gábort, az RSM adóigazgatóját hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
És a folytatásban is pénzügyekről lesz szó. A felsőoktatásba felvételt nyert hallgatók közül ugyanis nem mindenki jutott be államilag finanszírozott képzésre. Az önköltséges felsőoktatási helyekre felvett hallgatók tanulmányai pedig fél évenként bizony átlagosan 250 000 forintra rúghatnak. Jelentős költségezés, a diákok többnyire a nagykorúság határát éppen csak átlépve már is komoly pénzügyi döntés meghozatalára kényszerülnek. Tanulmányaik finanszírozásához gyakran hitelt kell felvenniük. A diákhitel igénylésének módjáról Déri Ágota kérdezte a Diákhitel Központ vezérigazgatóját, Magyar Pétert.
A Diákhitel Központnak több terméke van, egyrészt a Diákhitel 1 a szabad felhasználású hitel, és a Diákhitel 2, amelyet közvetlenül a felsőoktatási intézményeknek utalunk, amit csak képzési díjra lehet fordítani. Közvetlenül az egyetemekről és főiskolákról is lehet igényelni a NEPTU rendszerben, de egyébként a honlapunkon a diákhitel.hu minden szükséges információt elérnek a leendő vagy a már korábbi hallgatók.
Tehát azok, akik kizárólag tandíjra fordítanák ezt, nekik érdemesebb akkor a diákhitelnek ezt a formáját választaniuk.
Így van, a Diákhitel 2 az nekik lett kitalálva, ez egy 0%-os kamatozású hitel, ilyen a piacon egészen biztosan nem található, ezt mindenféle hitelbírálat és mindenféle egyéb kötelezettség nélkül tudjuk nyújtani, ami teljesen egyedi a piacon, és igazából egészen az öregségi nyugdíjig tudják törleszteni a diákok. A frissen beiratkozott önköltséges hallgatóknak több mint a 20%-a igénybe veszi ezt a konstrukciót.
Mondhatjuk azt, hogy nekik nincs is dolguk azután, hogy ezt igényelték, azon kívül, hogy aztán visszafizessék, hiszen a központ intézi azt, hogy ez tandíjként eljusson az intézményekhez?
Hát a tandíj szót azt annyira nem szeretjük, ez inkább egy képzési díj, de valóban így van, tehát mi, ha megvan az összes szükséges adat és dokumentum, amit egyébként mind elektronikusan lehet intézni, tehát augusztus 1-től arra is van mód, hogy személyes jelenlét nélkül ügyfélkapunk keresztül igényeljék ezt a terméket a leendő hallgatók, mi felvesszük a kapcsolatot a felsőoktatási intézmények tanulmányi osztályaival, akik visszaigazolják az élő hallgatói jogviszonyt, és onnantól fogva mi október 15-én a határidőben utaljuk a felsőoktatási intézményeknek közvetlenül a hitelt, és innentől fogva valóban majd csak annyi dolga lesz a hallgatóknak a diploma megszerzése után, hogy ezt a hitelt törlesszék.
Ehhez képest ennek fix összege van, vagy eltérő intézményenként?
A diák hitel egy a szabad felhasználású, az maximum havi 70 ezer forintig vehető igénybe, a képzési díjra igényelhető diák hitel kettőnek nincs maximalizálva az összege, ez mindenhol az adott intézmény képzési díjához igazodik.
És lehet ezeket elő is törleszteni?
Igen, a diák hitel termékek azért is különösen kedvezőek és eltérőek a piaci kereskedelmi banki hitelektől, mert bármikor teljesen ingyenesen előtörlesztethetőek, tehát nem lehet mondjuk például egy ilyen hitelbe úgy benne ragadni, mint egy devizahitelbe, vagy bármilyen jelzálog hitelbe.
Egyébként arról vannak adataik, hogy az egyetemre kerül diákok mekkora része kerül önköltséges képzésre?
Az én számomra a rendelkezés álló adatokból az derül ki, hogy körülbelül az egyharmada a diákoknak, aki nem egy állami finanszírozású képzésben vesz részt, tehát még mindig kisebbségben vannak, de egyébként csak egy zárójelbe edzem meg, hogy az államilag támogatott képzések is azt igénylik, hogy egy szerződést kössön a hallgató az állammal, és vállaljon bizonyos feltételeket ahhoz, hogy ez a képzés valóban ingyenes legyen.
Magyar Pétert, a Diákhitel Központ vezérigazgatóját hallották. A hírek után folytatódik a Családi Hét. Ha tehetik, maradjanak velünk.